Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos. Van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Üdvözlünk mindenkit a 2020 film Odüsszeia fedélzetén. A mikrofonnál virtuálisan velem szemben Géci Dávid filmrendező, én Pörtl Oxi Zoltán újságíró vagyok. A mai téma egy rendkívül érdekes film kapcsán adódott elénk. Egy filmről fogunk természetesen beszélni, ez a társadalmi dilemma, de én azt gondolom, hogy maga a film is tulajdonképpen majdnem minden percében elhangzik egy kulcsmondat, és egyenként ezek a mondatok is megérnének egy-egy podcastet. De maradjunk a filmnél, ez egy rendkívül okos, ügyes film. Az, hogy miben ügyes, azt is érdemes boncolgatni, hogy esetleg ez is manipuláció-e, ugyanis az egész film arról szól. És akkor gyorsan bevezetem, hogy a közösségi oldalak, tehát ami Magyarországon a legnépszerűbb, leghasználtabb a Facebook, az Instagram, a TikTok, de Amerikában ez egy amerikai film, ugye a Twitter, a Snapchat, a Pinterest és a társai, tehát ezek manipulált oldalak olyan szempontból, hogy az azokon működő algoritmusok, ugye ez a film alapüzenete, valójában nem csak az egy szemembert alakítják át, teszik függővé, és az egész magánéletét befolyásolják nem jó irányba, hanem az egész társadalmat befolyásolják, mármint a társadalomnak azon részét első körben, akik használják a közösségi oldalt, de mivel Donald Trump is twitterezik, a pápa is twitterezik, Orbán Viktor is facebookozik, mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az egész társadalom hatással van, a kicsik legkisebbektől az első emberekig.
Nem is tudom, hol szóljak ebbe bele. A lényeg, hogy folyamatosan impulzusoknak vagyunk kitéve, kezdve azzal, hogy mondjuk a Jerry Zuckerberg, ugye a Facebook megalapítója azt mondja, hogy ő nem iPhone-t használ, hanem Androidot, azon belül is a Samsung fabletjét. Ez már befolyásol X mennyiségű embert, akik okostelefont használnak, és inkább olyan terméket használnak. De itt nagyon-nagyon sok aspektusára terjed ki gyakorlatilag ez a diskurzus, vagy ez a film a tömeges, vagy mondjuk azt, hogy szociális média fogyasztásnak, kezdve azzal, hogy emberi gondolkodásokat tud úgy befolyásolni, hogy társadalmat tud polarizálni, ami egészen ijesztő. Tehát, hogyha egy társadalom úgy tud polarizálódni, hogy erősödik a baloldal, erősödik a jobb oldal, és családon belül tud apát, gyerekét, testvért, nővérrel szembeállítani, vagy lakóközösségeket, vagy baráti társaságokat tud szétszedni a politika. Amerikában ugye az van, hogy te demokrata vagy, vagy republikánus vagy, katolikus vagy, protestáns vagy, ateista vagy, vagy istenhívő vagy. Ugyanígy nálunk így a jobb oldal, bal oldal annyira szétszakított mindent, hogy szinte minden véleményhez, vagy minden párthoz való kötődéshez köthető. Tehát, hogyha én már egy zöld színű valamit választok, akkor már lehet, hogy zöld vagyok. Úgyhogy, ja és igen, és még a környezet tudatosság is politikai hadszintér lassan, amit meg én úgy vagyok vele, hogy kikérek magamnak, tehát tök mindegy, hogy jobboldali vagy baloldali vagyok. Én valahogy környezetvédőnek érzem magam, és segbe is rugom sokszor magam olyanért, ami rájövök, hogy igazából csak dumálok, és nem vagyok eléggé környezetvédő. Na, nem is tudom, hogy ugorjunk bele jobban fejest ebbe az egészbe. Azt hiszem úgy szoktuk csinálni, hogy egy kicsit te elmeséled, hogy mi a struktúrája ennek a filmnek, hogy ugye van egy dokumentumfilm, amiben megszólal a Twitter, a Facebook, a Google, és nagyon sok ilyen nagy algoritmus vagy cégnek a fejlesztője, és van egyrészt egy fikciós film, egy család, ugye, amit bemutat a mozi.
Igen, a legmegdöbbentőbb nem is az, mert ugye a család történeten keresztül modellezik le, hogy hogy teszi tönkre az els, az egy szemember életét, ez a technika, a technológia, a közösségi oldalak, és az amögött húzódó algoritmus rendszer, én azért szerényen elneveztem Skynetnek. A másik vonal pedig az, hogy ahogy kikerülnek a társadalomba, kilép a családi ház falain kívülre a családtag, itt az egyik főhős egy fiú, egy tínédzser fiú, és ott a legvégén ugye belekeveredik egy olyan társadalmi ellenállási mozgalomba, ami ő valójában csak kívülről nézett eddig, de aztán a legvége az ugye, hogy a zsaruk le tartóztatják a tesójával együtt, a kép megmenteni készül. És az egészben talán tényleg az a legmegdöbbentőbb, hogy ahogy az elején így végigveszik, hogy kik szólalnak meg, egy ilyen klasszikus dokumentumfilmes beállításban láthatjuk ezeket az arcokat, ilyen széken ülnek, vagy egy ilyen semmilyen direkt, ilyen bántóan minimalizált háttér előtt, vagy pedig ilyen könyvtár szobaszerű helyen, ők mindannyian kivétel nélkül a körülbelül 20 éve megizmosodott internet kultúra alapemberei, kezdve a Google-tól, a Twitteren át, a Facebookon át, egészen odáig, hogy TikTok, illetve bocsánat, a TikTok ugye kínai, de a hasonló oldalak, amelyek videómegosztók, YouTube a legnagyobb vezér, ugye, és elmondják, hogy annyira, hogy ők milyen beleláttak abba, és nem csak, hogy beleláttak a manipulációba, hanem abban, hogy egy idő múlva etikátlannak tartották azokat a manipulációs algoritmusokat, amelyeket ugye végül is hát ezek profitábilis vállalatok, és azt mondták a vállalatvezetők, hogy több profit kell, ez azt jelenti ugye, hogy a reklámozásban, a marketingben kell előrelépni, módszereket dolgoztak ki arra, hogy melyek azok az elemek, kezdve a like gombtól, egészen a postafiók, a Google-nél használt postafiók címkécske színéig, hogy ez mennyiben tudja előrébb vinni azt a dolgot, hogy több pénzt tudjon bezsebelni a vállalat. Én néhány film így rögtön beugrott, hát most azon kívül, hogy a Terminátor, az egyik az Idiocracy című csodálatos film, ez már persze jó pár éve megvan, akkor már volt internet bőven, a másik pedig a Galaxis utikalaus topposoknak. És ha ott, ha emlékszel, az Arthur Dent, amikor el kell, hogy meneküljön a Föld nevű bolygóról, mert az pillanatokon belül fölrobban, akkor két dolgot visz magával, egy frottírtörőközőt és egy mobiltelefont. És ez a lényeg. Ezekkel a kis agababban még nem volt, azt hiszem, okostelefon. Az egy olyan korábbi verzió volt, de maga az, hogy hogy kötődik már az ember egy kis kütyűhöz, azon keresztül ugye óriási manipulatív rendszerekhez. A film tulajdonképpen erről szól, hogy ezek a beavatott eredeti vállalatvezető emberek, egyébként mindegyik fiatal ember, talán egy kivételével ilyen 20-as, 30-asok, csodálatos szilícium völgyi koponyák, és elmondják, hogy iszonyúan megbánták ezt az egészet, végül az amerikai kongresszus elé kerül, egy bizottság elé kerül az egész ügy, ahol kihallgatják őket, meghallgatják őket, bocsánat, és ahol elmondják, hogy igazándiból irányíthatatlanná vált a rendszer, és valamit csinálni kell, vagy le kell kapcsolni az egész szart, vagy pedig meg kell változtatni.
És te melyikbe hiszel, melyiket kell?
Hát én nekem a humoros változat is beugrott. Egyrészt az, hogy ilyen hülye kérdéseket írtam föl, hogy tulajdonképpen itt most én saját magam összefogtam az algoritmusokkal szövetkezve önmagam ellen, hogy felszámoljam a saját egyéniségemet, a saját önrendelkezésemet, és ráhagytam magam ilyen Skynet-szerű, ilyen rendszer szintű, ilyen gép, ilyen gyilkos robotok zsúfolt szisztémára, hogy majd ők döntsenek arról, hogy én kivel szeretnék találkozni, milyen árucikkeket szeretnék venni, milyen politikai vonalra adjam a voksomat, ugyanis ezek a közösségi oldalak, ahogy a filmből kiderül, ezt teszi. Éppen ezért nem tudtam azt a humoros vonalat továbbvinni, hanem egy ilyen, tényleg egy ilyen disztópikus dolog állt elém, ez viszont már a jelen. Tehát ez nem a jövő, ez nem egy sci-fi, ez egy jelenkori iszonyú probléma, ők szerényen social dilemmának nevezik, hát igen, társadalmi dilemma. Ez már sokkal több. Ugye az, hogy most vírus van, az meg nincs is benne egyébként, bár halványan már...
Benne van, beletették. Elhangzik, hogy vannak a vírustagadók, és ugye van olyan, hogy be is vágnak egy részt, hogy ez nem is létezik, sokan tagadják, van, akik Twitteren, van, akik Instán magyaráztak, hogy ez miért hülyeség, meg hogy én is ezt annyiszor hallottam emberektől, hogy de őszintén, Dávid, te hallottál olyanról, akinek a bárkia is vírusos? Ott kérdezték ezt fél évvel ezelőtt tőlem. Mondom, hogy kapásból igen, nekem volt a baráti társaságomban, de most már ez a kérdés ugye avittá vált, tehát innentől kezdve nem tudják azt mondani ezeket a hülyességeket, amikor már a szomszédod is elkapta meg, esetleg te is elkaptad, ahogy én is elkaptam. Olyankor ez már egy visszapörgetve az időt röhelyessé válik egy csomó ember.
Én is kérdezek akkor, mert szerintem a filmben az egyik legkomolyabb rész az, amikor elmondják, hogy a politikai oldal, ugye hát ott ugye boszorkánykonyhák voltak mindig is az emberiség története óta, iszonyú manipulációval élt a társadalom vezető rétege, a társadalom egészével kapcsolatban. Most a régi korok információ áradatáról szerintem ne nyissunk semmilyen beszélgetés, mert az nagyon hosszú lenne. Nem is biztos, hogy értünk talán hozzá, de hogy jelen pillanatban hogy látod, hogy mennyire használja ki a politika, persze tudjuk, hogy maximálisan, hogy mennyire bízza a politika, vagy nem, mennyire használja ki ezt a manipulációt. Itt ugye a filmben az amerikai társadalmat mutatják be, beszéljünk akkor erről.
Hát ugye nagyon pontosan elmondták, hogy konkrétan választást lehet nyerni a Facebookkal, és ezt pont a Trumpnál lehetett tudni, hogy bizonyos helyeken, Texasban itt-ott, hogy tudta manipulálni az embereket. Nyilván ez a másik oldalra is igaz. Alapvetőleg az a probléma, hogy bizonyos emberek, mondjuk azt a társadalom nagy része, akár 80-90%-a, csak olyan tartalmakat fogyaszt, amiket őket érdeklik. Én mondjuk egy ilyen vitázó pszichológiai típus vagyok, tehát én nagyon szeretek mindig az ellenoldalt is megvizsgálni. És nagyon szeretek saját magamnak is ellent mondani, azért nem tudnak a haverok se néha velem mit kezdeni, mert néha teljesen az ellenkezőjét mondom, és be is vallom, hogy bocsánat, tévedtem. Viszont a legtöbb ember szerintem nem ilyen, hanem alapvetőleg ugyanazokat a hírportálokat olvassa, ugyanazoknak az ismerősöknek adnak a véleményére, és egy irányba haladnak. Na most a közösségi média felelőssége az, hogy a politikai platformot teljesen kiszolgálják, vagy bizonyos hirdetéseket ugye korlátlan mennyiségben vesznek át a klikvadászás oltárán, gyakorlatilag meggazdagszanak ezek a cégek. És hát igen, nagyon-nagyon súlyos polgárháborút is ki tud ez robbantani. Itt mutattak ugye egy olyan képet, ahol ilyen nagyon nagy muzulmán ellenesség volt, és gyakorlatilag az embereket az utcán felkoncolták. Most anélkül, hogy belemennék a mai politikai helyzetbe, és próbálom valahogy kihagyni, de ennek a egészséges mértéke sem hiszem, hogy jól van belőve. Tehát, hogy mennyi az a egészséges nemzeti tudat, vagy önvédelem, amivel mondjuk egy másik kultúrát távol akarsz tartani, jelen esetben a kereszténységtől a muzulmán kultúrát, és mi az a határvonal, ami már embergyűlöletről szól, és másik kultúrának a nem elfogadásáról, és mondjuk olyan óriási félelemről, ami már nem létezik. Tehát, hogy ezt kéne helyesen befolyásolni és helyesen használni, és itt teszik fel a kérdést, hogy meg kéne határozni az igazságot. És ez már egy filozófiai probléma, hogy mi az.
Igen, ez nagyon érdekes volt a filmben, hogy egyszerre volt hétköznapi, egyszerre volt ilyen poetikus, ilyen filozofikus, és egyszerre volt ugye természetesen mélységesen technokrata, hiszen itt a tech cégeknek a legnagyobb arcaival lehetett találkozni, de ez, amit mondasz, ez külön kiemelésre került a filmbe, és az volt a legkülönösebb, és ezért mondtam, hogy ez tisztára olyan, mint a Schwarzenegger féle Terminátorban a Skynet, hogy ugye egyrészt öntudatra ébred, saját döntéseket hoz, saját magát fejleszti, ez most már így van. Ezek az algoritmusok által működtetett közösségi oldal mechanizmusának számító rendszerek, ezek már teljesen önállóan működnek. Sokszor az alkotóik, itt bevallották a filmbe, sem tudják egészen pontosan, hogy egy adott fejlődési szakasz hova fut majd ki. És az igazsággal kapcsolatban nagyon érdekes volt, hogy már végén ott tartott ez a Tristan Harris nevű fickó, aki tulajdonképpen majdnem végig ő beszél a legtöbbet, aki az egyik fő koponyája volt ennek az egész fejlesztés sorozatnak. Azt mondja, hogy meg kéne most már ott tartunk, hogy meg kell egyezni abban, hogy mit jelent a valóság, az igazság. És utána ezt még tovább fejteget, és ott még izgalmasabb, fogalmaztak, itt ezeket fölírtam, azt mondja, hogy tulajdonképpen a rendszerek technikusai azt állítják, hogy a mesterséges intelligencia tudja, mi a valóság, de ez utólag többször már, most már rendszeresen kiderül, hogy nem igaz. És tehát ha nem egyeznek meg, hogy mi az igazság, nem lesz megint újra közmegegyezés arról, hogy mi a valóság, az igazság. Ugye itt jön az, amit mondtál, hogy a fake news által fölhergelt emberek akár háborút, népirtást és egyéb ilyen csatározásokat bonyolítanak, akkor nagyon nagy bajba kerül az egész. A végén ott van az a rasztahajú öreg fickó, azt mondja, hogy tulajdonképp, ja nem, az Instának az egyik főnöke kérdezik, hogy na mi az, amit a legjobban fél, hogyha végképp elszabadul a mesterséges intelligencia, és ő azzal válaszol, hogy hát bizony ebből polgárháború lesz. Nem, mint hogyha Amerikában már ne lenne az, ugye a BLM, csak hogy a BLM-re utaljunk.
Igen, meg nem tudom, hogy észrevetted-e, hogy, és erre bíztatom a hallgatókat is, hogy ennél a filmnél mindenképp nézzék végig a stáblistát, ugyanis egy jó dokumentumfilmhez mérten kevés irányvonalat kapsz a film egészében arra, hogy merre fele kéne hajózni ezzel a hajóval, és hogy kéne kezelnünk a szociális médiát. Viszont a bakikban, vagy mondjuk azt, hogy a backstage videókban, a stáb alatt kapunk konkrét kulcsokat, konkrét megoldásokat arra, hogy hogyan kéne fogyasztanunk a közösségi médiát. És ez nekem egyébként egy nagyon szimpatikus dolog volt, hogy nem egyfajta Michael Moore-féle leleplező, irányító dokumentumfilmet láttam. Bizonyos szempontból igen, mert nyilván volt benne egyfajta demagógia is, vagy egyfajta sugalmazás, de hát az ember ne készítsen filmet, ha nem akar hatást elérni. És most mondhatjuk, hogy ez hatásvadász volt, de én azt gondolom, hogy figyelemfelkeltőnek kellene lenni, és nagyon profin volt ilyen szempontból ez a film elkészítve. Na és hogy visszatérjek a stáblistára, az külön tetszett, hogy megoldásokat kínált. Tehát érdemes újra és újra visszatekerni a távirányítóval ott a Netflixet, mert például én a magam részéről azt bányáztam ki, hogy változtatnom kéne a szociális média szokásaimon, például nem tudom hogy, de le fogok ülni egyik nap, és lehet, hogy kipróbálom, hogy kikapcsolom az értesítéseket. Tehát már az nagyon sokat számít, hogy nem annak a ritmusára kelsz, hogy valami rezeg. Tehát, hogy ne legyen egy külön szerv a telefonodból, ami mint a májad jelez, hogy előző este sokat piáltál, vagy ne olyan legyen, mint a szemgolyód, hogy még be vagy csipásodva, és defókusz van, amíg nem tetted be a kontaktlencsét, vagy vetted fel a szemüveget, hál' Isten még nekem egyik sincs. De szóval, hogy pont ilyen funkciót tölt be ez a rohadt telefon, hogy irányítja az életedet. Tehát miközben pisilsz, ahelyett, hogy egy jót pisilnél fütyörészés közben, én a jobb kezemmel már érzem, hogy rezgett ez a szar, és nézem, hogy ha ki írt üzenetet. Ja, és amúgy olyan ember írt üzenetet, aki tök mindegy, hogy most olvasod el, vagy két óra múlva.
Igen, itt ilyen függőségekről beszél a film, azt mondják egy helyen, azt állítják, és ez igaz, magunkon tényleg le tudjuk ellenőrizni. Én is megtettem ezt egyébként, hogy függőséget okoz. Állandóan hozzá kell nyúlnod. Egy korábbi adat, hogy, és ez azóta valószínűleg változhat fölfelé, hogy naponta 150-szer nézzük meg a mobiltelefonunkat. Én gyanítom, hogy aki függő, ilyen igazi mobil junkie, okostelefon junkie, azt tudja, hogy legalább 300-szor, de még talán többször is. A film arról arról tájékoztat minket több emberen keresztül, akik ott tényleg igazi autentikus figurák, hogy maga a rendszer úgy épült fel, egyébként erről most már szerintem hetek, hónapok, talán fél éve is beszélünk Magyarországon is, hogy azok a témák jönnek szembe velünk, amikről korábban, előtte nem sokkal, vagy kicsit korábban beszéltünk másokkal írásban, szóban, telefonon, e-mailen, stb. Illetve azokat az ismerősöket dobálja fel gyakrabban a Facebook, vagy inkább csak őket, akikkel lájkolás, kommentelés, kontaktban vagyunk inkább, akikkel ilyen nincs, vagy akik átgörgetnek gyorsabban fölöttünk, azokat láthatóan nem tapasztaljuk a poszt folyamban. Most majd legyünk a Facebooknál.
De igen, és ehhez egy olyan gondolatot fűznék hozzá, hogy amikor bejött a Facebook, akkor olyasmivel nyugtattam magam, vagy én kb. 2009 óta használom, hogy igen, én azért használok Facebookot, mert itt sokkal normálisabb emberek posztjait lehet követni. Az Ivivet meg meghagytam a vidéki rokonok és a volt osztálytársak platformjának, most tudom, menjek a P-be, de hogy tényleg az volt, hogy olyan emberek kerestek az Ivivel, ami tök mindegy volt, hogy most nézem meg, vagy egy héttel később. De azt vettem észre, hogy jelenleg a Facebook lett olyan, tehát rengeteg olyan ember posztját látom, akik engem nem érdekelnek, és eszembe jutnak írók, művészek, költők, stb., akik tudom, hogy ugyanúgy ismerőseim, vagy be vagy, vagy követem, vagy valami, és az ő írásaikat szívesebben olvasom meg gondolat, de azt nem rakja be. És itt már bejön a pszichológia is, hogy nagyon sokszor gagyi tartalmakra kattintunk, mert sokszor például a barátnőm rám szól, hogy miért nézek ilyen hülye videókat, ilyen prank videókat, ilyen baromságokat. És így eszembe jut, hogy jé, tényleg nézem, tehát néha unatkozom, és rámegyek valamire, hogy a kutyák hogy szívják meg, hogy a jégen elcsúszik a lába, vagy beesik a, mit tudom én, a tóba, vagy van egy ilyen hülye konditermes oldal az Instán, ami arról szól, hogy bizonyos emberek, hogy nem tudják használni a konditermet. És így magamban jókat szoktam röhögni ezeken a ürgéken, akik fejen vágják magukat a vascsővel, vagy leesnek, vagy ráesik valami. Viszont ha sok ilyen hülyességet nézel, rengeteg hülye ember posztja kerül hozzád közel, mert mint kiderül a dokumentumfilmből, azoknak az embereknek a posztjait látod, akik hasonló posztokat néznek, mint te. És ha túl sok ilyen hülye posztot nézel, akkor túl sok hülye ember kommentjét látod. És ez ijesztő. Ez ijesztő, hogy mit ad elém a rendszer. Tehát azt hiszem, hogy ez a valóság.
Ugye mi egy filmes podcast vagyunk, és most tovább forogtak az agyamban a fogaskerekek, és beugrott ugye egyrészt az ötödik elem, vagy a Spielberg-féle külön vélemény, és ott is már azt látjuk, hogy ennek még azért van fejlesztettebb változata, illetve a Szárnyas fejvadász új verziója folytatásban is, Ryan Goslingosban, ahol már annyira egy ilyen szimulátorba érzed már magad a világon, ha kilépsz például az utcára, már oda vetítik azokat a reklámélményeket, háromdimenziós térhatású filmeket, amikkel ugye becsalnak aztán majd egy vásárlási helyzetbe. Tehát ugye itt arról panaszkodik a filmben sok figura, hogy tulajdonképpen az egész tényleg, hát mondjuk ki, a reklámozásról szól, az hajtja előre az egészet, nekünk ugye ingyen vannak ezek az oldalak, de a cégek fizetnek érte.
Várjál, és itt kimondanak egy nagyon fontos dolgot, hogy amennyiben ingyen vannak ezek az oldalak, annyiban te vagy a termék.
Hát ez egy közhely, most én már nem akartam Puzsérmesterék után menni, de tényleg ők is ezt kiemelték, hogy ne felejtsük el, nem a célközönség vagyunk, nem vásárlók, hanem mi vagyunk az árucik, és már jó pár éve, szerintem évtizedekben is mérhető, ezt még tanultuk nem is tudom melyik suliban, hogy az új arany az információ. Tehát ez az információs társadalom. A másik ugye mondják, hogy tulajdonképpen két üzletágban nevezik felhasználónak, usereknek az illetőt, akit be akarnak szippantani, az egyik a kábítószer kereskedelem, a másik az a internetes közösségi dolog. Ez ugye azért jelzi, hogy körülbelül mire tartják azokat. Tehát mi vagyunk a termék. Ez nagyon fura. Erről külön lehetne írni egy ilyen novellát akár, hogy én, mint a termék. Tehát nem én a robot, hanem én a termék. Holott ember vagyok.
Függőséget okoz valóban, mert nem tudom, te hogy éled, Oxi, az életedet, de én bevallom, hogy nagyon sokat baszkurálom a telefont. Tehát tényleg azon, hogy este lefekvéskor, mikor már elhatároztam, hogy kikapcsoltam a Peaky Blinders harmadik évadának 6. epizódját, mert nagyon fáradt vagyok, akkor átmegyek a másik szobába lefeküdni, és még tuti a kezembe veszem a telefont, ami minthogyha rákötni az idegszálaimat valami tartalék akkumulátorra, még bírom nyomkodni, lehet, hogy 1/4 óra 20 percig, de fogalmam nincs, hogy mennyi ideig nyomkodom ezt a szart. És igazából azt hiszed, hogy a telefonodat mondjuk 20-40 percig nyomkodott per nap, és az jött ki a filmbe is, hogy közel 3 óra a reális idő, amit egy átlagember a telefonja fogdosásával tölt. Ez már maga az ki, vagy a megvalósult ki.
Hát nem akarom magam mentegetni, én is függő vagyok. Most természetesen a film hatására, vagy az után való gondolkodás hatására én is picit visszafogom magam. Tehát én is ott tartok, hogy ugye két effektust figyeltem meg magamon, az egyik ez a, tehát én is éreztem ezeket a fantomrezgéseket, ez zseniális, tehát ki van téve az asztalra a mobil, leülök, előttem van a mobil az asztalon, és érzem, hogy a zsebemben rezeg, de csak ilyen picit. És oda nézek, és akkor mondom, na jó, oké, haver, kicsit már kész vagy. A másik effektus pedig ez a ennek is van egy, ez olyan, mint a LOL, ennek is van egy rövidítése, ez a attól való félelem, hogy lemaradsz valami érdekesről, valami ilyesminek a rövidítése. Tehát például éjszaka nem tudok aludni, vagy hajnalban, hogy megriadok kicsit, hogy mit tudom, régi elődeink még ilyenkor bekapcsolták a Kossuth rádiót, vagy netán a hármas műsort, komoly zenét hallgat, nem, ilyen hozzányúlok, hát azért elolvas, hát ha történt valami, hát ha van valami az Instán, a Facebookon biztos van valami. Tehát borzasztó, és nincs rá szükségem, romlik a szemem, én nekem például már másfeles szemüveget kell, olvasó szemüveget kell használni, hogy lássak, mondjuk, és akkor ez is megvan, amit te mondtál, hogy dolgozom a laptopon, ugye írom a kis cikkeimet, majd pedig az ágyba kerülve, hát azért egy kis mobil még belefér, hát nem. Hát nem, hogy eddig ugyanazt néztem, de még ugyanezt kisebb változatban még át kéne tekintenem. Borzasztó.
Igen, és ez hogy mondjam, ez csak néha tudtam elszakadni az elmúlt 10 évben ettől az érzéstől, és áldom az Istent, hogy eljutottam Pakisztánba a Klein Dávidékkal, mert tényleg ott olyan hangulataim voltak, meg olyan élményeim, amit itt ebben a földi létben az ember nem tapasztal meg. Tehát ott tényleg nem volt térerő, tehát maximum úgy tudtál telefonálni, hogy 10 naponta műholdas telefonnal. Nézegethetted a telefonodat, de egy idő után meguntad, hiszen ugyanazt töltötte be, illetve a régi képeidet is már 10. átpörgetés után a mobiltelefon csak egy műanyaggá vált a kezedben, és elkezdett kinyílni az összes érzékszervem, jobban figyeltem a szagokra, jobban figyeltem a horizontra, hogy mi milyen messze van, mi milyen távol van, az emberekre, hogy emlékszem, az volt az egyik legnagyobb élményem, amikor kivicamított bokával visszajöttem, ilyen összféren 3 napig utaztam, és olyan emberekkel, akik nem beszéltek ugye angolul, de mégis megértettük egymást a kommunikációnkból, annyi félszavakban angolul értettek, hogy a családról kérdezek, vagy, és így megtudtam róluk dolgokat, de nem like segítségével, meg nem applikáció segítségével, meg nem profiloztam le őket, hanem beszélgettünk élőben, és élőben éreztem a lábszagot, élőben éreztem az ételszagot, a chicken kormát, amikor meg csak száraz kenyér maradt, és olvastam, volt időm könyvet olvasni, amit nálad nagyon irigylek, hogy nem tudom, milyen messze tudod magadtól tenni a mobiltelefont, hogy csak a könyvre tudjál koncentrálni. És a lényeg az, hogy emlékszem, hogy olvasgattam a könyvemet, és egy bácsi a faluból odaült, és nézte, hogy mit csinálok, miközben szárítottam a ruháimat, sütött a nap, és már órák óta olvastam a könyvemet, és eszembe jutott, hogy passzus, így kellene valahogy létezni, tehát időket kell adni, tehát meg kell változtatnunk a szociális média szokásainkat, és ugyanúgy, hogy nem, ahogy mondja a srác, hogy te se tartasz sütit a zsebedben. Tehát ez egy süti a zsebben, ez egy állandó édesség, egy állandó drog, amit állandóan használsz. Hogyha félre tudnánk tenni, ahogy a film jelenetében, ugye van az első harmadában egy olyan rész, hogy szintén a médiából értesül az anyuka egy ilyen perselyről, tehát már ő is úgymond a fogyasztói társadalom csapdájában van, és meg is veszi ezt a perselyt, természetesen kiderül, hogy amúgy szar, tehát olyan, mint a visről rendelnél, mert hogy ez a perselyt azonnal össze lehet törni, és akkor mi értelme van a perselynek? Ugye azt a feladatot adja magának, meg a családnak, hogy egy hétig nem lehet cseszkül élni ezt a telefon. És mindenki belerakja a telefonját, ja nem, először úgy indul, hogy csak a vacsi közben. És utána a gyerekének azt mondja, hogy viszont mivel a tesod széttörte a kijelződet, kapsz új telefont, kapsz új kijelzőt, ha egy hétig nem nyúlsz hozzá, természetesen nem sikerül ezt abszorválni. De a legijesztőbb az, hogy a legkisebb, ugye a Z-generációs kislány, az annyit baszkurálja a telefont, hogy oda megy, és egy kalapáccsal széttöri ezt az üvegperselyt, azonnal kiveszi a telefonját, és megy föl az emeletre. Tehát így gyereket nem bántanék, de úgy digitálisan megrángatnám szegény.
Tehát nagyon sok információ van a filmben, ami ide kötődik, az rögtön az, hogy ott elhangzik az is, hogy a közösségi oldalakon való aktivitás függősége abban rejlik, hogy dopamin termel, amikor valaki végre újra a kezébe foghatja a telefon, tehát például ez a kislány. És így alakul ki fizikailag is egy függőség, így aztán drognak is értelmezhető, igaz, hogy pszichikai, de mégiscsak drog. És aztán vannak ilyen érdekes elemzések, hogy vizsgálták azt, mutatja a film, hogy hány, tehát körülbelül az Z-generáció, és azt is mondják, hogy ez a 97 után születettek, az ő körükben a korábbi generációkhoz képest mennyire változtak meg a társadalommal, a kisebb-nagyobb közösségekkel való kapcsolataik, ilyen neurózisos dolgaik, tehát hogy mennyire lettek neurotikusak, hány öngyilkos van, és ez iszonyúan megnövekedett, amikor a közösségi oldalak népszerűek lettek, és milliók csatlakoztak ezekhez. Tehát azt látja, hogy ez a generáció, amikor felnő, mondja a film, akkor itt nagyon nagy problémák lesznek. Azt már ugye most is látjuk, hogy például a születési időkben teljesen eltérőek, akár a 20-30 évvel ezelőtti számok. Kevesebb ember születik, később szülnek, stb. Milyen nemzedékek nőnek föl akkor, amikor az egész fiatal kora egy szobában, egy jelentős része egy szobába telik el, egy gép előtt, ahol elkezd elromlani a pszichéje, a látása, az egész szemlélete, az egész ember, kialakulhatnak valószínűleg egyéb testi betegségek is, és ez különösen érdekes, hogy ez a függőség, ez engem mindig is érdekelt, hogy miért nem jó, tehát néztem régen reklámokat, és amikor ugye gyerekek voltunk, ezek a most már úgy mondják retro reklámok, hát ezek nagyon szórakoztatóak, az volt a kedvenc műsorom. Ma a reklámok annyira bugyutának tűnnek, sokszor, nem mindegyik, de a jelentős része, hogy egyszer nem tudom elképzelni, hogy én a reklám miatt vegyek meg valamit. Közben ez az egész erre épül. Ez az egész rendszer arról szól, azt is mondják, hogy a történelem leggazdagabb cégei a mai tech cégek. Nem a 20. század leggazdagabb ágazata ez, hanem a történelem leggazdagabb ágazata. Már olyan szempontból, hogy a benne lévő vezető cégek a legtöbb pénz zsebelik be. Hihetetlen. És ez csak a reklám miatt van. Semmi másért. az igen, is elhangzik.
Egyébként még annyira vagányan bele sem megy ebbe a nem is tudom, mechanizmusba, ugyanis ebben nem csak az a legidegesítőbb, hogy a reklámok átmentek a digitális platformra, és gyakorlatilag folyamatosan bejelentkeznek vagy támadnak, hanem ugye még arra nem is tértek annyira ki, hogy a tableted, a telefonod, a számítógéped kamerája nagyon sokszor bekapcsolt, ahogy nagyon sokszor a mikrofon is bekapcsolt. És én egyenként szoktam az összes applikációban, ahol látom ezt kikapcsolni, akkor folyamatosan azt vizsgálja, hogy te miről beszélsz. És ugye ugyanúgy, ahogy tudsz diktálni a telefonnak, mondasz valamit, ő azt beírja. Ugyanígy beírja a rendszerbe, beírja a Google-be, beírja a Facebook-ba, és gyakorlatilag, ha tegnap ráharaptam a villára, egyébként tényleg sajnos, és a lényeg az, hogy leválik még egy darabka a fogadból, és azt mondod, hogy fog, Bead minden szájhigiénikust, fogorvost, fogfehérítést, fogpótlást, anyám kinyát, ami egyrészt kényelmes, másrészt egy borzalmas utópia, vagy disztópia. Tehát tényleg ez ennél a részénél mondjuk azt, hogy nem baj, vagy talán nem árt annyira neked, de hogyha mondjuk kimondasz egy baromságot, mondjuk, hogy vagy nem baromságot, azt mondod, kimondod azt a szót, hogy idegen gyűlölet. És utána mondasz két dolgot, de lehet, hogy hirtelen dühödbe mondtad, nem is úgy gondolod, de onnantól kezdve a telefon elkezd neked olyan cikkeket dobálni, ami a gondolkodásodat kezdi el megváltoztatni. Most nyilván egy 50 éves ember gondolkodását nem olyan könnyű megváltoztatni, de most gondold el a 16 éves gyereket, aki mond valamit, a számítógép mikrofonja leírja ezt az algoritmust, és onnantól kezdve csak arra a gondolatmenetre adagol neki cikkeket, hírolvasó applikációt, ez az amaz, és felépít magának egy alternatív valóságot. Legyen mondjuk ő mondjuk szélsőjobbos, vagy szélsőbalos, vagy tök mindegy. El tud menni irányokba úgy, hogy észre se veszi, hogy a családja mondjuk teljesen más ideológia szerint él.
Nekem ez egy ilyen nagy kérdés továbbra is, hogy a társadalom zöme ezt egyértelműen elutasítaná, ha most mindenki kötelező lenne megnézni, valaki tegyük fel nem akar, de tegyük fel kötelező lenne megnézni ezt a filmet, és utána újra dönteni, hogy fönnmarad-e a közösségi hálón, vagy nem. A film végén ugye azt mondják a szereplők, hogy iratkozz le a Facebookról, húzz el a közösségi oldalakról, mert rosszat tesz. Nem tartom egyértelműen annak, hogy emellett döntenek az emberek. Ott az is elhangzik, hogy a Matrixban csak akkor tudsz felébredni, hogyha tudod, hogy a Matrixban vagy. Tegyük fel, ha megnézi mindenki a filmet, tudja, hogy a Matrixban van, és a Matrix című filmből tudjuk, ott is volt egy szereplő, ugye az áruló, aki a Neo elleni merényletet ugye megpróbálta végrehajtani, hogy ő az a élet, igen, hogy neki ez így jó, ő egy senki volt az életben, és a Matrixban egy valaki. Úgy ez van közösségben is, ahol fölmegyünk, nem rólunk van szó, talán mondhatjuk, ezt bátran kijelenthetem, de olyan emberekről, akik tényleg nem érték el életük célját, nem azt a munkát végzik, amit szeretnének, vagy amit dolgoznak, ami az életük legtöbb részét elviszi, nem tetszik nekik, de a neten, az a közösségi hálón, a saját oldalukon, ők azok lehetnek, akik akarnak, azt mutathatják. Bájolognak, szépelegnek, szelfiznek, és egy olyan világot alakít, egy saját médiumok van, ahol filmet, fotót raknak föl magukra, azt írnak magukra, amit gondolnak. Tehát nem biztos, hogy ez, és ugye ez egy picit kritika az emberiség ellen, vagy irányába, hogy hát nem vagyunk olyan minőségi anyagok talán, hogy egy ilyenre ne legyen szükségünk, hogyha valami frankónak akarjuk érezni magunkat. Persze mi tudjuk, hogy ez nem igazán jó. Hát az ember önmagában egy csodálatos dolog. És minden megvan benne arra, hogy egyéni legyen minden egyes darabja. Nem nincs szükség ilyen közösségi hálóra, az se túl bölcs, hogy hát okosan kell használni. De hát nem ilyen az ember, hogy a puskaport se kőbányászatra használják csak.
Na de várjál, szerintem meg úgy van, hogy de, tehát hogy fogalmazzak, tehát hogy megtudod, hogy a májat nem jó mondjuk a kutyának főzni minden héten, mert a máj, hogyha minden héten májja teszik, az kicsinálja, ahogy téged is. Vagy a cékla nagyon jó tisztító hatású, de nem jó mindig enni. A Milka csokit, ha mindig eszed, akkor egyre kerekebb lesz a búrád, és a végén nem leszel jó képű srác, vagy lány. Tehát ugyanígy, ugyanez van a telefonnal. Hogyha túl sokat baszkurálod, akkor nem az ujjad lesz bütykös, hanem az agyad lesz hülye. Úgyhogy valahogy ezt irányítani kéne. Nem kéne annyit használnunk. Tudnunk kellene félretenni. Én is a párommal vitázok sokszor, hogy ne nyomkodja annyit, ő meg nekem mondja, de szerintem abszolút, ha elmegy az ember például kirándulni, szigorúan vagy a kocsiba kéne hagyni, és csak egyet magunkkal vinni, hogyha valami para történik, akkor mégis tudjunk intézkedni. De alapvetőleg még azt is mondanám, hogy néha ki kéne kapcsolni a telefont. Vagy ismerek olyan újságíró, grafikus haveromat, aki este 9 után nem vesz föl telefont. Nem válaszol e-mailekre, nem csetel. Nekem ez baromi nehéz, mert én a nap 24 órájában kommunikációban vagyok, vagy producerekkel, vagy vágóval, vagy másik filmalkotóval, és folyamatosan több projekt megy, és néha attól nem tudnak haladni, hogy tőlem nem kapnak meg egy szavas választ. Ami borzasztó, hogy film közben is kellene reagálni, vagy egy könyv olvasása közben, vagy a klotyón, vagy a szabadban sétálva.
Hát az az újságíró, aki 9 után nem veszi, vagyis hát kikapcsolja a telefonját, az valószínűleg a Központi Statisztikai Hivatal, vagy a Magyar Közlöny éves folyóiratának dolgozik be. Vannak szakmák, ahol ez egy nagyon-nagyon nagy segítséget nyújtó kütyű, illetve maga ez a rendszer. Ilyen a miénk, mondhatom talán, szerintem te is nagyon hasznosan alkalmazod, és én nekem gyakorlatilag ezen megy a munkám. A számítógépen, a mobiltelefonon. Én nagyon sok interjút készítek telefonnal, főleg most a járvány idején. Ugye vannak ilyen applikációk, ilyen diktafon applikációk. Nagyon jó minőségű képet tudok készíteni, még egy kis ilyen tripod stickkel megtoldom a telefont, és olyan nagy látószögű felvételeket csinálok, hogy csettintesz. De van olyan, és ez a társadalom zöme, akinek nincs szüksége a digitális süteményekre, ahogy mondtad is, hogy nem kell ilyen lenni a zsebembe. Összezsírozza a nadrágomat, összekeni, összemoszatolja a lelkemet, az elmémet. Mi talán most erről beszélünk inkább, tehát két nem igazán jó példa ember mondja azt, hogy hát milyen rossz a digitális forradalom. És
ez. Na megint... most rohadtul vizet prédikálunk is, ilyen demizsomból öntjük magunkba.
De nem, mert ez a melónk, tehát ezt mindenki, hogy mi úgy használjuk, hogy tehát mi vagyunk azok a mi vagyunk azok a cowboyok, akiknek kell a pisztoly, mert hát el kell üldözni a varjakat a vetésből, de másnak nincs erre szüksége feltétlenül, ő neki baráti köre van, ő normális, családja van, őket hívja, velük kommunikál.
Ezt tudod, ez megint ilyen felsőbbrendűen hangzik, hogy azt mondod a kőművesnek, hogy neked úgy sincs szükséged állandóan a mobilra, mert festékes a kezed, meg amúgy is ne dohányozzál, piáljál, mobilozzál annyit, hanem dolgozzál. Nekem meg lehet, mert én média szakmunkás vagyok, és nekem szükségem van erre. Szóval valahol egy kollektív tudatot kellene növesztenünk, hogy ezt a napi 3 órát ugyanúgy, ahogy a globális felmelegedés miatt szelektíven gyűjtjük mondjuk a szemetet, vagy direkt nem kérünk szívószálat, vagy direkt nem használunk nejlonszatyrot, hanem mondjuk szövetzacskót viszünk, vagy olyan zacskót, amit mit tudom én, tudunk évekig használni. Ugyanígy ezt a 3 órát szerintem le kéne valahogy csökkenteni. És én azt mondom, hogy elég lenne úgy lecsökkenteni, hogy a hírolvasást mondjuk reggelre és estére tennénk csak egy 15 percre, az fél órát venne igénybe, és mondjuk a notifikációkat kikapcsolnánk, és megnéznénk azt, hogy a saját bioritmusunk szerint, ha mondjuk negyed óránként, fél óránként, vagy egy óránként válaszolunk az üzenetre, akkor mennyire esünk ki a pixisből. Mert lehet, hogy nem esünk ki, lehet, hogy igen, lehet, hogy az a gond, hogy fölhívtak engem, mint rendezőt, nem értek el, fél óráig nem szóltam vissza, hívtak egy másik rendezőt, és az kapta a melót. Tehát az is lehet, hogy így működik a világ, és semmit nem tehetünk, de ez borzalmas.
Jó példa a köműves, mert ő valóban nem tud az okostelefonnal falat építeni, ahhoz ugye malter kell, vasbeton, elemek, tégla, blokktégla, 38-as blokktégla az a legjobb jó szigete. Én viszont máshogy nem tudok dolgozni. Tehát nem arról van szó, hogy felsőbbség, nem külön el a társadalom, mindenkit érint, ugye itt inkább a magánéletről van szó elsősorban. Az csak egy példa, hogy vannak olyan szakmák, ahol például én nem tehetem meg, hogy fél óránként nem nézek rá a hírekre, mert én olyan munkában vagyok, hogy nekem mindig képbe kell lenni. De ezzel sokan vannak így, a politikában is engedheti meg magának valaki, hogy nem ért, tehát nem, nincs tisztában azzal, amit mindig folyamatok vannak. Nem egy-egy kiugró valami, egy érdekesség, tehát követni kell mindig azt, hogy mi történik.
Ez oké, mert mondjad a tőzsdésnek, hogy ne nézze állandóan az árfolyamokat, nem tudná. Viszont azon gondolkozok, hogy nem egy felmentése ez a dolog most magunknak, hogy nincs veled olyan oxi, hogy teljesen indokolatlanul 15 percenként nézel meg valamit mondjuk a Facebookon. Tehát nem csak hírolvasásra használod, hanem hülye videó, hülye posztok olvasgatására.
Hát Mutko megállított egy kocsmás haver, és hogy mondjam meg, hogy ott az a belvárosban itt nálunk le van kerítve, le volt kerítve ilyen egy ilyen sáv a zebráknál a járdán. Hát mondom, tesó, de honnan tudjak én? Hát te mindent tudsz, te újságíró vagy. Hát mondom, miért kéne nekem mindent tudni? Tehát maga van egy ilyen elvárás is, hogy az tájékozott, de tényleg újra mondom, hogy vannak olyan szakmák, ahol tényleg nem engedheted meg magadnak, hogy mondjuk egy napig, de volt ilyen, elmentem Szabira, jó, menjünk el Balatonra, vagy a csuda tudja, hova mentünk már, és egy hét alatt annyi minden változott, annyi új sztori keletkezett, és ennek mindnek van folytatása, nem tudtam az előzményeket, egyszerűen képtelenség volt utolérni. Nekem ez a munkám, akinek nem ez a munkája, aki pék, aki bérszámfejtő, aki mozdonyvezető, valószínűleg sokkal hasznosabb munkát is végez, mint én, de neki nincs szükség arra, hogy tudja, hogy mi van a Joe Bidennel. Vagy hogy a
Neki másra van, ezt mondom, Oxi, hogy neked van egy igazolványod arról, hogy te függő lehetsz, neked jár ez a drog. De igazából akinek meg nem jár, szerinted ők ugyanúgy egy ilyen nagyon nagy vizuális orgiába egyszer részt vettek, tehát kaptak annyi ingert a szemgolyón keresztül, hogy már hozzá vannak ahhoz szokva, hogy folyamatos színes dolgok kellenek, amik lekötik a figyelmemet. Tehát te lehet, hogy a Joe Biden életrajzát olvasod, amikor neki arra van ingerenciája, hogy banja macskákat nézzen az Instagram. Tehát, hogy vagy női bugyikat, vagy fenékformákat hasonlítson össze. Tök mindegy, hogy kinek milyen az intelligenciája. Olyan szinten hozzászoktunk a folyamatos ingerhez, hogy az ember már depressziós lesz. Tehát van egy kép a filmben, ugye van egy ilyen hologram gyerek figura, akit úgy irányít a Twitter, az Instagram, meg minden, mint egy ilyen marionett figurát, és van egy pont, amikor kicserélik a depressziós arcú srácnak, ugye a testével. És ez teljesen ijesztő. Tehát az tényleg egy ilyen android testé válik, vagy van egy olyan beállítás is, mint a Matrixban, amikor a Neo felébred a kapszulájába, és mindenki ilyen kapszulában van, hogy gyakorlatilag ezek a nagy gigacégek, ezek a mi arcunkat itt kivetítik egy ilyen digitális képbe, és minden ember arcával valaki foglalkozik, és akkor látod ezt egy ilyen nagy tech bázis képébe, hogy írdatlanul félelmetes, nem tudom, szóval ezeken én sokkal jobban tudok borzongani, mint most már az ilyen vérszörf 3 típusú horrorfilmeken, mert pont a probléma feloldását nem tudom, és az a kulcs, amit a végén adnak a stáblista alatt, az érdemes elgondolkozni, hogyha az ember kicsiket lép, akár még Oxi is, aki azt mondja, hogy neki ez a munkája, ez a feladata. Na te csak annyiban változtatnál ezen, hogy a reggeli pisilés az első falat kenyér között nem nézed meg a telefont, vagy mondjuk amikor kirándulsz a kedveseddel, akkor nem nézel rá, vagy amikor a gyerekkel foglalkozol, akkor már azt gondolom, hogy tudtál változtatni egy kicsit ezen a világon, és a saját szokásaidon is, és a függőségedben.
Ismét generációs különbségek cifrázzák beszélgetésünket. Kedves Dávid, nálam a reggeli vécézésnél már szükség van mind a két kézre, ellentétben az ifjú padavanoknál. Én azt gondolom, hogy a technika az egy nagyon jó dolog, ezek a tech cégek is nagyon jó dolgot találtak ki, ezt maguk is elmondják ebben a filmben, hogy teljesen jól indult minden, úgy tűnt, hogy ez tényleg egy olyan 21. századi nyitány, ami egy robbanás, ez így is hívjuk, digitális forradalom. Ma már elképzelhetetlen, a legkisebb dologtól kezdve a legnagyobb rendszerekig, például az amerikai vízvezeték hálózat, amit gondolhatjuk, hogy milyen óriási, gigantikus rendszert jelent, számítógép nélkül. Már nincsenek ilyen rendszerek. Az ugye egy szép klasszikus filmbetét, hogy egy sablon, hogy a hadi gépezetek hogy működnek számítógéppel, ezeket hogy hackeli meg a Putyin, vagy akármelyik terrorista, tehát ugye itt a oroszok találnak, félnek az amerikaiak, de ha nem az oroszoktól, akkor az arab terroristáktól, igen. És ha nem ez történik, akkor egy újabb probléma keletkezik, akkor a számítógép öntudatra ébred. De a valóság az, hogy egy etikai kérdésről van szó, a film végének szerintem az egyik csattanója, hogy azt a kérdést teszi fel, ugye visszatérek ez az igazság problémához, hogy a gép tudja-e, hogy mi a valóság? Ő nem tudja. Mi emberek tudjuk. Tehát a mi etikai kódexünk, akár most én ugye a zsidó-keresztény kultúrát veszem alapul, mégiscsak a 10 parancsolat és az evangélium. Tehát a Skynet az nem fog moralizálni. A Skynet először is azt tudja, amit beletápláltak, amire elindították, aztán ő kifejlesztette magát arra, mert tudja saját magát képezni, fejleszteni, hogy hatékonyabb legyen a rendszer. Ez nagyon különleges dolog, ugye? Ilyen területekre is beóvakodott, sőt, bejutott, és hatalmas sikert aratott, mint a szerelem. Ma a szerelmi életünk bizonyos embereknek, egy jelentős részének az embereknek a szerelmi életét a számítógép irányítja. Ugye ilyen a Tinder, most a Facebook, döbbened, de az elmúlt hetekben megjelent egy mottóval, most nem ugrik be, de talán nem is baj, ugye azt ajánlja föl, hogy talán létrejöhet az a szikra másokkal. Nyom meg ezt a kis gombocskát, és akkor elindult az Facebookon is egy társkereső. Ez még jó pár éve nevetség tárgya volt, ha valami van, hirdeted magad a neten? Ugye kicsit utaltak arra, hogy hát tulajdonképpen valaki prostituálódott ezáltal, bár pénzt nem kap érte, úgyhogy nem is értettem soha. Én társkeresőztem, és ma már ez egy alap. Tehát nem tudom, ti ott a nagyvárosban tudtok annyit találkozni, amennyi elégséges ahhoz, hogy úgy érezd, hogy kellő számú hölgyet látsz például, most tételezzük fel, hogy egy szólóban lévő ember vagy, és akkor azt mondod, hogy nem, hát ott a rendszer, ő fölkínál tényleg olyat, amiért én keresek, ugye megadom a paramétereket, elmondom magamról is, hogy milyen vagyok, tehát egy ilyen dologba is bemegy a rendszer. Arról nem beszél, hogy az egyházak nagyon profi módon használják az internetet, maga a pápa is például, de én evangélikus vagyok, nálunk is az evangélikus püspökünk, Fabinyi Tamás a napokban indította el Facebookos oldalát. Mert a járvány miatt sem tud úgy kommunikálni, ahogy megszokott, és így sokkal több emberhez jut el az üzenet.
Én azt mondom, hogy nagyon sokat tudnánk erről beszélni, és a pontozás előtt még annyit hozzátennék, hogy lezárva a filmnek ugye a dramaturgiáját, vagy gyakorlatilag a történet vezetését. Ugye most én vagyok kicsit oxit, el szoktad elmondani, hogy mi történt ebbe a filmbe, de hogy végig vezeti ezt a fikciós vonalat a családon, tudom, az anyuk lezárta a telefonokat, a kislány feltöri, és van ennek egy íve, hogy a srác, aki nem tud magával mit kezdeni, pár nap után nem bírja, lenéz a telefonjára, és látja, hogy az ex-e összejött egy másik fiúval. Közben ugatni a szomszédba. Szóval a lényeg az, hogy ez a fajta irányítottság, ez ijesztő, hiszen a saját szerelmi életünkbe beleszól a dolog. Hát innentől kezdve a Facebook például irányíthatja azt, hogy te ne egy új embert ismerjél meg, hanem újra az exeddel gyere össze. Tehát neked olyan emocionális lökéseket ad, hogy utána a kisrác az ott nézegeti a volt csaját, meg nézegeti a pasit, vagy nem tudom utána mit nézeget, de mindebből kiábrándulva aztán mégis elmegy oda arra a gyűlésre, vagy tüntetésre. Tehát így irdatlan ez a fajta irányítottság. Most nyilván ez eltúlzottnak tűnik, de ha belegondolsz a való életünkbe, hogy kimondod azt a szót, hogy vasalás, és már bedobja a vis, nem is a vasalást, hanem a gőzölőt, hogy nézd meg, ezt tuti kell, és már rendelem is, tehát hogy ez az agyrém, hogy ennyire irányított ez az egész. Hányost adnál erre a filmre?
Már épp vissza akartam kérdezni, hogy kíváncsian várom, hogy hányast adsz. Én azért adok rá 9-est, mert nekem nagyon tetszett. Egyetlen egy ilyen kis genyózós kérdésem van. Lehet, hogy ezt a közösségi oldalak rendelték meg ezt a filmet? Tehát egy kicsit ilyen Nemere Istvános, Danny Kenes, ilyen Michael Moore-os megfonásságból visszakérdezni, hogy tudjuk jól, hogy tehát az a kedvencem egyébként, mikor valaki leleplező cikket közöl a Facebookon, a saját Facebook oldalán. Tehát az ott a gyönyörű. Mert máshol igen, nem tudná ezt közölni. És nem lenne olyan hatékony, hogy vigyázzatok, a Facebook átver. Na jó, de ezt a Facebookon mondod. Na mindegy. 9-es, mert nagyon jó.
El is játszanak ezzel a poénnal, hogy ja, és hogyha további információkat szeretnél, kövess minket a nem tudom milyen oldalt, csak viccelt.
Ja igen, és akkor vicceltünk. Igen. Nagyon jó film, és pont az is, hogy nem ilyen dokumentarista kliséket használnak, egyszerűen elmondják, hogy mi van. Van egy-két olyan bejátszás benne, ugye, ami korábbi eredeti híradós és ilyen dokumentumfilmes saját maguk által rögzített felvételek, ahol bizony már az ország felelős vezetői, kisebb-nagyobb rangú vezetői kérik őket számon, miután ők kipakolnak, mert ugye ez egy ilyen coming out-os film, ha nem mondtuk volna, hogy tényleg ilyen nagy a baj? És ott egyik fickó mondja végre, nézze, én egy régi vágású fazon vagyok, lehet, hogy azért nem látom ezt a veszélyt, mert nem értem, de ahogy ő mondja, hallom, hogy baj van, tényleg baj van, és mondja, hogy igen, mert már nem tudjuk irányítani az algoritmusokat. Tehát hívjuk Arnold Schwarzeneggert, tegyen rendet, 9-es, köszönöm.
Én 8-est akartam adni, de beszélgetésünk közben ez egy 9-essé fejlődött. Lehet, hogy 10 év múlva megint 8-asnak fogom érezni, de most meg hogy is mondjam, legyen 9, tehát hogy tényleg az van, hogy az ember néha fut bele olyan dokumentumfilmbe, ami alapvetően gondolkodásra kényszeríti, vagy készteti, és még hetek, hónapok múlva is benne van, és kihatással van az életére, hogyha a művészet ezt el tudja érni, akkor azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb dolgot tudta közvetíteni, úgyhogy a 8-esből én is most 9-est formálnék, és a beszélgetésünk egyel följebb tornázta.
Akkor... Nekem a napomnak a legkínosabb percei következnek most. Miután beszélgettünk közel egy órán keresztül arról, hogy milyen károsak egy film szerint, egy film alkotói szerint a közösségi oldalak. Most elmondom, hogy mely közösségi oldalakon vagyunk megtalálhatók, vagyis a 2020 Filmodüsszea kritikai podcast. Először is ugye magán a Facebookon, amit oly sokat szittunk a mai napon, holott valójában befogadott minket, ennye. Aztán ugyanez a helyzet az Instagramon, tehát mindkét oldalon a 2020 Filmodüsszeát kell beírni, és akkor megtaláltok minket, de ugyanez a helyzet az Apple podcasten. Weboldalunk, illetve hát anyacégünk címe a könyvkultúra www.kellow.hu oldal, ahol a Bibliopod rovatban vagyunk megtalálhatók. Ez máshonnan úgy is megközelíthető, hogy a Google-ba, ami szintén természetesen szóba kerül a filmben, azt kell beírni, hogy Bibliopod, és már is ott vagytok a podcastjeink listájánál. Aki hosszabban szeretné kifejteni a véleményét, annak egy remek e-mail címünk is rendelkezésére áll. A döbbenetes, de így van, 2020 filmodüsszeia@gmail.com.